Napközben 18 és 25 fok között várható, a délkeleti tájakon lesz melegebb. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, Ciprus Évát hallották, Krónikával legközelebb majd 20 órakor várom önöket. 19 óra múlt 5 perccel.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bak Anita. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a Regényes Történelem műsorában, pénteken este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája, a vendégem pedig professzor dr. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsésztudományi karának dékánja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Nagyon sok hír volt a Pázmány bölcsészkarával kapcsolatban az elmúlt időszakban, az Egyesült Államok vonatkozásában. Nagy hírei vannak a Pázmány bölcsészkarának, együttműködés kialakulásáról, gyümölcsöző kapcsolatról tudsz beszélni, és hát Magyarországon is, mint minden más uniós országban nyilván egy egyetemi kapcsolatrendszer valahogy az egyetem értékét is meghatározza, hogy mi is ez a megállapodás, és kérlek vázolt föl, hiszen aztán majd ebből építjük fel a beszélgetést. Nyilván a katolikus értékek és a keresztény értékrend szerepet fog játszani, ezzel nem árulunk el nagy titkot így az elején.
Valóban én sem szeretném, vagy nem gondolnám, hogy helyes lenne, hogyha ez a beszélgetés egy egyszerű pázmány reklámnak tűnne, azzal együtt egyébként, hogy valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mennyire népszerű a karunk. Az összes országos jelentkezési szinten a karok között az első-második helyet szoktuk elfoglalni, ami egyrészt büszkeség, másrészt viszont azért annyiban is lényeges, hogy van egyfajta morális alapunk arra, hogy nagyon világosan megfogalmazzuk a katolikus tanítás alapértékeit. Ez az alapvető küldetésünk. Néhány évvel ezelőtt volt az egyetemünkön Ferenc pápa, aki külön felhívta a figyelmet arra, hogy katolikus egyetemként harmonikusnak, tudást nagyon jó szintetizálónak kell lennünk, és különösen is a remény laboratóriumának kell lennünk. Egy ilyen nehéz időszakban, amikor nagyon-nagyon súlyos kihívásokkal nézünk szembe, hihetetlen erős küldetés ez, hogy hogyan tudunk a remény laboratóriumai lenni, és a másik oldalról pedig nekünk egy nagyon erős megerősítés, nagyon erős pozitívum az, hogy ennyire sokan érdeklődnek az egyetemünk, illetve ezen belül a karunk iránt is. Talán ennek a lendületnek az eredménye az, hogy az amerikai kormány, illetve a magyar kormány között létrejött egy megállapodás, aminek az lett a gyümölcse, vagy legalábbis egyik gyümölcse, hogy $1 millió értékben támogatják az amerikai katolikus egyetem, ez a Washington DC-ben lévő amerikai katolikus egyetem és a Pázmány Péter katolikus egyetem közös kutatását a mesterséges intelligencia és az etika témakörben.
Mesterséges intelligenciával professzor egy olyan ajtót nyitottál ki, amelyet nyilvánvalóan nem tudunk anélkül szemlélni, tekintettel arra, hogy alapvetően az oktatás belső struktúráját, a hallgatók önállóságát, bizonyos értelemben a plagizáláshoz való közelítést is alapvetően felforgatja a mesterséges intelligencia jelenléte. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy a Pázmány nem csak hogy tartja, figyeli a trendeket, hanem az élükre is kíván állni, különösen ezzel a megállapodással?
Igen, és nem csak magyarországi viszony, hanem tényleg globálisan szeretnénk ennek az élére állni, aminek talán az is alapot ad, hogy 14. Leó pápa is nagyon élénken érdeklődik a téma iránt, szinte heti gyakorisággal jelennek meg ebben a témában vatikáni megnyilatkozások. Ez aláhúzza azt, hogy mekkora jelentősége van ennek a kérdésnek. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy plagizálnak-e a hallgatók, hanem arról például, hogy lesz-e magyar nyelv. Ezzel kapcsolatban azt szoktam emlegetni, hogy talán valamennyire közismert, hogy a Káldi féle, tehát a katolikus bibliafordításnak most van a 400. évfordulója. 1626-ban került nyomtatásba ez a katolikus bibliafordítás, és ahogy ezek a bibliafordítások meghatározták a beszélt nyelvet, meghatározták a gondolkodásmódot, hogy másként gondolkodik, bizonyos esetben talán még beszél is egy picit a protestáns és a katolikus, pláne a teológián belül mondjuk, de úgy általában is. Ugyanígy egy nagy fordulóhoz érkeztünk el most, és a mesterséges intelligencia lesz majd az, amelyik meg fogja határozni a gondolkodásmódunkat és a nyelvünket. És nagyon nem mindegy, hogy ez a mesterséges intelligencia ez valamiféle angol szöveggel, ráadásul mondjuk kétes értékű angol szöveggel került feltanításra, vagy pedig képesek leszünk egy saját rendszert, egy saját magyar nyelvű, magyar kultúrára fókuszáló rendszert összerakni. Ez is egy lényegi szempont nekünk magyaroknak is, de egyébként minden egyes saját nyelvet beszélő csoportnak, saját kultúrát hordozó csoportnak lényegi kérdés az, hogy milyen mesterséges intelligencia nagy nyelvi modult használ. És amit fontos még hangsúlyozni, amit egyszer beletettek ezekbe a nagy nyelvi modellekbe, azt már többet nem lehet bőle kiszedni. Tehát ha már egyszer rosszul kezdtük el a megtanítást, akkor az mindig benne marad, és soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy mikor kerülnek elő ezek a rossz tartalmak.
Adódik a kérdés szerintem sok hallgatóban is, hogy alapvetően értéktagadó, nihilista, üres számítógépes, mert hogy még ez egy régi kifejezés, de talán adekvát itt rendszer, hogyan tud értéket közvetíteni, hogyan tud valamiféle olyan többlet tartalmat megjeleníteni a felhasználó számára, amely alapján nem lesz ő maga is végső soron egy értéktagadó, nihilista, alapvetően minden hagyományos, tradicionális értéktől távolálló személyiség, ha folyamatosan egy gép szocializálja, tanítja az embert, akkor le is tudja könnyen szoktatni azokról a gyökereiről, vagy a gyökerekhöz való kapcsolódásról, amely mégiscsak az ember sajátja volt évszázadokon keresztül. Ezt a kihívást fel lehet oldani egyáltalán?
Ez nagyon fontos, az a mondat, hogy üres gép. Tehát a gépnek magának nincsen erkölcse, nincsen akarata. Esetleg tudja szimulálni, hogy van neki, de valójában nincs ilyen. Ami a gépben van, az az anyag, amivel tanítják, illetve azok a szabályok, amelyekkel korlátozzák, hogy milyen kimeneti eredményt produkálhat. Azért nagyon veszedelmes a mesterséges intelligencia, mert pontosan nem tudjuk, hogy mi történik benne. Valamennyire persze tudjuk szabályozni a kimeneti eredményt, de úgy tűnik, hogy 100%-osan sosem lesz ez sikeres, tehát a szabályok ellenére kaphatunk különböző kimeneti eredményeket. Ezt a kockázatot próbáljuk kezelni azzal, hogy igyekszünk egységes etikai minimumokat meghatározni, nem a gép számára, hanem azok számára, akik ezt a gépet tanítják, akik ezt a gépet programozzák, illetve akik ezeket a termékeket piacra hozzák. Itt nagyon komoly felelősség van. Hallottunk arról, hogy napi szinten kérdés most, hogy autonóm fegyverekbe ezeket a mesterséges intelligenciákat lehet, vagy nem lehet alkalmazni. A katonák dolga, hogy megmondják, hogy ezek használhatók-e, vagy pedig a felelős mérnököké, illetve a termékkészítőjé, akik tudják pontosan, hogy miről van szó. Ezek nyitott kérdések, ami a feladatunk, hogy ezen a területen próbáljunk meg etikai minimumokat meghatározni. Ráadásul olyanokat, amelyek globálisan érvényesek, de természetesen mi a küldetésünk alapján leginkább a keresztény valóságra fogunk fókuszálni, meggyőződni abban, ahogy ezek az értékek, ezek univerzális értékek egyúttal.
Professzor úr, te hogy látod, hogy a számon kérhetőség szempontjából, a felelősségi kérdések, amelyet szóba hoztál szempontjából, hogyan fog változni a világ, hiszen amikor egy tanácsadó egy pénzügyi javaslatot tesz egy banki ügyfélnek, és az a javaslat rossz vagy kárt okoz, akkor van kit felelősségre vonni, legalább szóban elszámoltatható az érintett. Hogyha ad egy olyan tanácsot, a mesterséges intelligencia, illetve bármelyik chatbot egy diskurzus végén, hogy akár mondjuk az öngyilkossággal is próbálkoz meg, majd nincs értelme az életednek, vagy valami hasonló kijelentést tesz, és ezt átfordítja a felhasználó egy konkrét életelleni lépéssé, most nyilván egy nagyon drasztikus példát hoztam, akkor lehet-e felelőssé tenni mondjuk a webfejlesztőt, vagy az AI fejlesztőt, vagy bárkit, vagy innentől a felelősségi kérdések elmosódnak, de ha maradunk a pénzügyi tanácsnál, és elúszik a vagyonunk egy chatbot tanács alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk az ostobák, hogy hallgattunk rá, és akkor valójában oda jutunk el, hogy ez egy egyoldalú dolog, tehát nekünk vannak jogaink és kötelezettségeink, de a chatbotnak, az AI-nak, a mesterséges mesterséges intelligenciának viszont nincsenek számon kérhető kötelezettségei. Hogy ezzel a jogalkotó szerinted, professzor, tud valamit kezdeni a jövőben?
Szerintem kezd is egyébként, tehát hogy pontosan ezek az öngyilkosságra buzdítások azok az események, amelyek bíróság elé is kerültek, és a bírósági gyakorlat egész biztosan meg fogja találni a felelősöket. A másik pedig az, hogy etikai alapelv is, hogy minden gépi működés mögött kell, hogy legyen valamiféle személyes felelősség, valamiféle emberhez köthető felelősség. Meg vagyok róla győződve, hogy ez is egy olyan minimum, ami egész biztosan végig meg fog maradni. Én az igazi veszélyt azt egyel odébb látom. Ott, amikor a gépek saját maguknak fognak rendszereket teremteni. Amikor géppel ír valaki mondjuk egy tudományos cikket, amit gépek lektorálnak, és amit a végén gépek fognak elolvasni, az oda vezet, hogy nem lesz értelme a szövegnek. Ugyanúgy a jogi gyakorlatban is megjelenhet pontosan ugyanez. Gépek rögzítik a tényállásokat, az ügyvéd a gépet kérdezi meg, hogy milyen beadványt írjon a bírósághoz, majd a bíró is rájön, hogy neki is érdemes megkérdezni a gépet, hogy reagáljon az ügyvéd beadványára, az ellenérdekű félügyvédje is ugyanezt megteszi, és a végén teljes egészében a gépek mondjuk úgy kezébe kerülünk, azzal együtt, hogy persze ott van mögöttes emberi felelősség, de ez lehet, hogy kevés lesz. Ugyanez vonatkozhat mondjuk a kereskedelemre, ahol a tőzsdei befektetőnk a mesterséges intelligencia lesz. És innentől kezdve újra értelmeződik az ember szerepe. Meggyőződésem, hogy ebben nagyon sok lehetőség is van. Újra középpontba kerülhetnek a tényleges értékes emberi találkozások, újra középpontba kerülhet az egymásra való közvetlen figyelem, újra középpontba kerülhet a gondoskodás és a segítés, ami nagyon nagy értékeket hordozhat magában. De pont ezeket a kérdéseket kell alapvetően tisztázni. És mindennek a gyökerénél az alapvető és nagy kérdés az az, hogy mi a különbség a gép meg az ember között. Ezzel foglalkozunk részben ebben a projektben is.
Igen, létezik egy olyan tételmondat már, hogy ami nehéz az embernek, az könnyű a mesterséges intelligenciának, és ami könnyű az embernek, az pedig nehéz a mesterséges intelligenciának. Majd nyilván ez kiforja magát. Egy picit visszakanyarodnék viszont az egyetemhez, tekintettel arra, hogy egy érdekes másik jellegű együttműködés is kialakult, mondhatjuk azt, hogy intézményen belül, az informatikai kar, illetve a bölcsészkar között, illetve külön gazdasági szakirányú képzés van, amelyben a keresztény társadalmi tanításnak információim szerint komoly szerep jut, hogy a két kar közötti együttműködést, illetve a gazdasági képzést hogyan látod, ennek a perspektíváit hogyan képzeli el jelenleg az intézmény?
A kiinduló pontunk az volt, legalábbis kari szinten mindenképp, de támondhatom egyetemi szinten is, hogy nagyon sok jó egyetem van az országban, ahol kiváló oktatók, kiváló diákokat tanítanak. Nekünk viszont mindig van egy hozzáadott értékünk, ez pedig pont abból fakad, hogy mi a katolikus értékrendet jól ismerjük. Ami minimum egy 2000 éves értékrend, hogyha még hozzávesszük a zsidó hagyományt, akkor még egyszer ennyi. És azért a történelem bölcsessége egy nagyon erős bölcsesség, amire talán még sose volt akkora szükség, mint napjainkban. Mert ezt a bölcsességet szeretnénk még pluszban átadni, azon túlmenően, hogy igyekszünk a lehető legjobban tanítani, és hála Istennek erre egyre markánsabban van igény. Azon hallgatóink részéről is, akik adott esetben nem gyakorló vallásosak, vagy egyáltalán nem is vallásosak. Mert érzik ők is, hogy itt valami emberi többlet van, amit a gép soha nem fog tudni. Filozófiai szöveget nagyon szépeket tud írni a gép, de igazán filozofálni, és igazán arra rákérdezni, hogy miért is vagyunk a világban, erre csak az ember tud. Ez egyre szélesebb körben lesz közismert, és ebből kiindulva vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy olyan gazdaságtudományi képzést kínáljunk egyedülállóan az országban, ahol kifejezetten a keresztény tapasztalatra építünk. Kifejezetten arra az altruista megközelítésre építünk, amit a kereszténység képvisel. Ez az egyik irányunk. A másik új irány, hogy tapasztaltuk, hogy a bölcsész tudományok terén hallgatói oldalról, vagy akár a munkaerőpiac oldaláról van egyfajta hátralépés. De nagyon egyszerűen mondom, egyre kevesebben akarnak bölcsészek lenni, egyre kevesebben akarnak nyelveket alaposan megismerni, egyre kevesebben akarnak a klasszikus tudással foglalkozni, talán azért, mert erre nincs is akkora munkaerőpiac igény, legalábbis látszólag. Aztán közben kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert pont a legújabb tudományoknál nagyon nagy szükség van a bölcsész képességekre. Ezért hoztuk létre a mesterséges intelligencia alkalmazásai szakirányt. továbbképzésünket, ami egy nagyon-nagyon népszerű képzés, és aminek az a lényege, hogy az informatikust meg a bölcsészt hozzuk össze egy terembe, és mutassuk meg az informatikusnak, hogy mekkora nagy szükség van a helyesen használt nyelvre, mondjuk egy mesterséges intelligenciának föltett kérdés esetében, és mutassuk meg a bölcsésznek, hogy bizony-bizony ezt kristálytiszta logikával formalizálni is lehet. Ebből a kettőből született meg az információs technológiai és bionikai karnak, illetve a bölcsészet és társadalomtudományi karnak az együttműködése. Nagyon új innovációs projektekkel is sikerült előrelépni, például a pszichológusaink az információs technológiai és bionikai doktoriskolában kutathatnak és vizsgálhatják mondjuk azt, hogy lehet a mesterséges intelligenciának a idézőjelben mondom a pszichés képességeit rorsak teszttel elemezni. És megdöbbentő egyébként, hogy mennyire könnyen pszichopatává lehet tenni a mesterséges intelligenciát.
Volt egy másik projekt, látszólag nem ide kapcsolódik, de valójában ezer szállal, és már fel is vezettem a témát, amikor mondjuk az orvoslás területére belép az egyetem, az egyetemi innovációs és fejlesztési irányok olyan területeket hódítanak meg, mint mondjuk a művégtagok kérdése. Azt gondolnánk, hogy ilyet csak Japánban, Kínában, meg mondjuk az Egyesült Államokban a Szilíciumvölgyben fejlesztenek ilyen futurisztikus dolgokat, de úgy tűnik, hogy adott esetben a budapesti agglomerációban, vagy éppen a 8. kerületben is történnek ilyen csodák.
Így van, ezzel már elbüszkélkedtünk egyébként Ferenc pápának is. Van egy olyan művégtag fejlesztési projektje az egyetemnek, amit egyébként jutalmazott egy befektető több millió dollár támogatással, és aminek az a lényege, hogy jellemzően a végtagok azok ilyen nagyon finom mozgásra specializálódtak, és nagyon nehéz őket klasszikus fizikai építőelemekből összerakni, vagy összecsavarozni, mert hogy nem lesznek olyan rugalmasak, mint amilyen a kéz. És ezért egy ITK-s, egy pázmányos csoport kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ezeket a drótokat, ezeket az izületeket, ezeket megszűnénk. Kifejlesztettek egy speciális szövőszéket, aminek a segítségével ezeket a végtagokat meg lehet szűni, és ebbe a szövedékbe tudják bevezetni azokat az elektromos jeleket, aminek a segítségével tudnak mozogni ezek a végtagok. Nagyon ígéretes fejlesztés, talán közelebb vezet bennünket ahhoz, hogy a robotok még sokkal emberibbek legyenek mozgásukat, tapintásukat tekintve, mint amilyenek eddig voltak.
De akkor mondhatjuk azt, hogy ez a robotikának teljes mértékben az a része, amely szolgálja az embert, míg mondjuk a mesterséges intelligenciára ferde szemmel néznek sokan, mert sok rosszat kinéznek belőle, mint amennyi jót, ez teljes mértékben az emberiség javát szolgáló része a robotikának, nagyjából kijelenthető, vagy a kéz is életre kell, és akkor mondjuk elkezdi a másik kezet bántani. Ilyen talán nem történik, hogy ilyen butaságokat is.
Cserei dékán úr szokta mondani, hogy igazából a gulyásleves is lehet veszélyes fegyver, hogyha jól felforraljuk, és mondjuk az egri válfaláról ráöntjük a támadókra. Ugyanúgy a mesterséges intelligencia is lehet veszélyes fegyver, és a robotok is lehetnek veszélyes fegyverek. Ez mindig benne van. Az emberiség egyre nagyobb hatalmat kap. Meg kell neki tanulnia ezt a hatalmat kezelni. Szokás mondani, hogy eljutottunk a bunkótól az atombombáig, viszont erkölcsben nem sokat növekedtünk. Mivel egyre veszedelmesebb eszközök vannak a kezünkben, ezért a felelősségben is egyre inkább növekednünk kell. Vallásosként meg vagyok róla győződve, hogy nincsen más lehetőségünk, csak a vallás bevonásával tudunk kialakítani egy olyan erős értékrendet, ami alkalmas arra. Ezeket a csábító körülményeket megszelidítse, és valóban az emberiség szolgálatára tudja használni.
Ha lehet mondani azt, hogy pozitív végszó, akkor azt hiszem ez mindenképpen annak számított. Tisztelt hallgatók, a mai vendégem professzor dr. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja volt. Köszönöm a figyelmüket, az este mai házigazdája Ifjabb Blumnici Zoltán alkotmányjogász volt. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portré műsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.